Most pedig megkérném Bödő Istvánt, Fejér megyei levéltáros kollégánkat, a Fejér megyei levéltár igazgató helyettesét, aki a most már több éves közös munkánkban a Sárosdi uradalom történetének folyamatot és szakavatot kutatója, hogy most egy nagyon érdekes időszakát a Sárosdi uradalomnak, amikor még a rédei, vagy legalábbis a bakonyi igazgatás alá tartozott, hogy mondja el kutatásait erről az időszakról. És akkor át is adom a szót.
Mély tisztelettel köszöntöm Önöket. Jól lehet hallani?
Igen.
Szóval 2011-ben már említett konferencián volt szerencsém előadni a Cseszneki Ágnak a Fejér megyei vonatkozásait, majd 2013-ban lehetőségem volt nekem is kutatni Pozsonyban. Az ott feltárt anyag kiegészíti a korábban 2011-ben már kikutatott Fejér megye levéltárba őrzött anyagokat. Mostani előadásom természetesen nem csupán a pozsonyi anyagra épül, hanem így úgymond vegyesen, ahogy említettem, hogy kiegészítik egymást. Nézzék el nekem, hogy kezdésként az első képen nem egy 18. századi ábrát választottam, és 18. századi térképes ábrázolás gyakorlatilag nincsen Sárosdról, a Sárosdi uradalomról. Ez egy jóval későbbi rajz, a Sárosdi uradalom belső majorjának az elosztását ábrázolja. Szeretném árnyalni a témámat. Mit értek Réde igazgatás alatt? Fontos, hogy Sárosd soha nem tartozott sem a Cseszneki, sem a Rédei uradalomhoz. Sárosdon a gazdálkodást mindig külön tisztartók irányította. Réde igazgatás alatt azt értem, hogy közös földbirtokos volt két helységnek, mégpedig Eszterház Imre generális személyében. És hogy nagyjából ezt a közös igazgatást körülbelül belőljem, hát nyilván amikor a Rédei kastély felépült, aminek a meghatározását nagyon nehéz meghatározni, ugye. Ennek már az 1750-es évek második felétől vannak adataink, hogy elkezdték építeni a kastélyt. Valamikor a 60-as évre készülhetett el, de hát ugye az évtizedek során mindig csinosítottak valamit az épületen. És előadásom témájának a határa 1792. Eszterházy Imre halálának a dátuma, ugyanis innentől kezdve véleményem szerint ez a közös igazgatás felbomlott, bár megnehezíti a helyzetet, hogy 1790-es évek után már elhallgatnak a források, mint úgy általában a főnemesi családok esetében szokott lenni. Viszont fontos, hogy előadásomban ne korlátozódjak csupán erre az időszakra, hanem a Sárosdi uradalom 18. század történetét szeretném teljes egészében felvázolni. Elsőként helyezzük el a térképen Sárosdot. Ugye nagyjából korabeli térkép, tehát egy kicsit később is el, és ez a 19. század első évtizedében készült. Hát itt található Sárosd, pontosan itt, Székesfehérvár látta 25 km délkeletre. És akkor egyet lépünk. Itt pedig a második József korára készített felmérés alapján ennél jobb 18. századi ábrázolást nem lehet felelni. Ugye jól látható, hogy az uradalmat ketté választja egy csatorna. Ugyan a 18. századról is létezett, és ennek majd fontos szerep lesz a később a birtok megosztása során. Egyébként a csatorna mai nap is megvan, a térképeken Sáros seregélyes vízfolyás néven fut. Egyébként a Velencei tónak a mocsaras lefolyás egészen Sárosig behúzódott, sajnos ez a térképet se hagyja vissza, már pedig ez itt végig mocsárvilág volt ebben az időben. Csak a 19. század történt meg a lecsapolása, de térjünk el a tartáltól. A lényeg, hogy a Sárosdi határadottsági lehetővé tették az extenzív állattenyésztést és növénytermesztést. A török kor kiűzését követően a terület birtokosa a Széplaki Botka család volt. Csak most néhány tény adott, azért elmondok a rendkedvéért. Ugye Eszterházy Ferenc 1691. december 9-én az uralkodó első lipót Fejérvárnak a főispánjává nevezte meg ki. Tisztségét ugye egy kisebb megszakítást leszámítva 1746-ban bekövetkezett haláláig betöltötte, tehát több mint fél évszázadig. Másik tény 2288 forintért megvásárolta a Sárolyi tulajdonot a Botka családtól, majd 1702-ben az uralkodói jóváhagyás is megtörtént. Kicsit nézzünk a tények mögé. Miért kellett Eszterházy László a Ferencnek Sárolyt? Hogyan jutott az elhatározás, hogy megölem? A pontos okot nem tudjuk felelni, de az biztos, hogy ugye Eszterházy Ferencnek hatalmas nagy bakonyi birtokai voltak, a fél bakony az övé, hogy gyakorlatilag nem lehetne nevezték bakonyi jelzővel a kortársak, viszont kinevezésekor Fehér megyében semmilyen birtok nem volt a nevén. Ugye 1694-ben a Szerecseni pusztán Sereglyes és Dínyes között félúton feküdt, annak a harmadát birtokolhatta, az körülbelül 500 forint alatt, de mondjuk úgy szerintem nem érte egy fő ispán, úgymond, tehát nyilván egy nagyobb birtokot szeretett volna, és hát ugye a teljes Sárolyi uradalom az körülbelül most 60-10 ezer holdat tehetett ki ebben az időben. Nos, következő ok, a Szépleti Botka családnak a nőági leszármazottai eladósodtak. Eladósodtak, kénytelenek voltak elválogosítani a Vörös családnak a Sárolyi uradalmat, nyilván erről Eszterházy Ferencnek tudomása volt, és ugye a pozsonyi anyag alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az Eszterházy család ismerte kapcsolatban, már mai nap is elhangzott kapcsolatban állt a Szépati Botka család, de ugye a családnak Veszprém vármegyében is birtokaik voltak. Egy bizonyos múltban volt a két családnak egyéb kölcsönügylete is. Tehát Eszterházy Ferenc napkakész lehetett a sárodi állapotokkal kapcsolatban, és a lényeg, hogy kiváltotta az állagból, és megvásárolta a uradalmat. Ugye több sietnek kellett, hogy más is szerettem volna megvásárolni, például a Heisztő generális, de ő nem tudta érvényre juttatni a birtok igényeit. Az adásvételi szerződésben konkrétan három pusztanév szerepel. Sáros, Jakabszálás és Kispuszta. Kispusztán megfoglalkozunk, eltűnik a történelem sülyeztetőjében, későbbi dokumentumokban nem kerül elő a neve. Viszont Jakabszállást annyit szeretnék megemlíteni, hogy a középkorban jelentősebb volt, mint Sáros. Elég csak annyit, hogy 1480-ben mezővárosi rangot is kapott, de ugye törökkorban elpusztult, és soha többé nem lett újra telepítve. Eszterházy Ferenc Sárosi gazdálkodásáról igen keveset tudunk, a pozsonyi dokumentumok is hallgatnak erről. Birtoklása első időszakában még a szeretett volna sem tudott volna uradalmára látogatni, ugyanis a megye területére sem nagyon mert belépni, ugyanis a Rákóczi szabadságharc ideje volt ekkor. Úgyhogy egy adat szerint feltétlenül a szomszédos települések lakói művelték a határ. Mit csináltam? Elnézést a technikai oldalnak ér. Na, most már jobban, igen. Tehát szinte Pozsonyban fényképeztem ezt a dokumentumot. Tehát 1724-ben, ez szerint a tized összeírás szerint a szomszédos Sárkeresztúr és Moha jobbágyai művelték a határt. És ugye a kor szokásai szerint ugye a búzát kétszerest, ugye ami a búza és a együttes vetés a jövőtelmes érdekében, Árpát és Zabot termeltek, ezen termények után fizették a dézsmát. Annyira nem ismerjük a gazdálkodásra semmit, hogy a következő információ Eszterházy Ferenc halála, mint ön már elhangzottam a nap során. Egy gyermektelen bújt el, és örökösei, legalábbis Sárolyi esetében unokaöcsének Jánosnak a fiai, Imre ugye a későbbi generális, illetve Dániel. Ugye a főispán még 1736-ban Jankovics Miklós ítélőmester előtt végrendelkezett, és a fehérvármegyei birtokok értékét 5652 forintra becsülték, ami ugye sározott, jakabszállást és a fehérvári rezidencia fejét, amit Szerecsen puszta harmadát tette ki. Azonban egy tényt ne hallgassunk el, a sok birtok gyarapodás mellett bizony Eszterházy Ferenc után adósságok is maradtak vissza. Ennek a mértékét nem szeretném részletezni, mert különböző adatok vannak a forrásokban, nem egyértelmű megállapítani. Az a lényeg, hogy ezt is az örökösöknek kellett rendezni. Nos, egy kis lepillantást azért nyerhetünk a Eszterházy Ferenc halála körüli gazdálkodásba, és ekkor összeírták az örökösök a tulajdonjogi javait. Ekkor egy 127 lóból álló ménest tartottak, a marhák száma 143, míg a juhóké 666 volt, sert is mindössze 38 darab, és Szerecsén pusztán is volt egy 48 állatból álló húja. Hát ez a 666 darab birka, ez igen kevés. Ugye a későbbiek tükrében, például 1778-ban, amikor 3000 juh legelt, a sáros legelőink, plusz a bárányos, ugye ez volt árendában, és emellett még egy 1200 állatból álló nyájat tartott maga Eszterházy minden is. De ugye ne feledjük, hogy a 18. század második felében ugye fellendül a gyapjú igény, tehát a gyapjú iránti igény, és akkor ugye válaszként ugye az uradalmat is léptek, ugye a sárosdiba is kimutatható majd később ez. Növénytermesztés terén szintén nem az önfenntartásra szorítkoztak. 1747-ben 691 pozsonyi mérő kétszeres termeltek, és ebből 275 mérő 205 forintért eladásra került, míg az uradalmi alkalmazottak 270 mérőt kaptak konvencióba. Ugye a kétszeresen kívül árpát, zabot és kölest termeltek még. Csekély szőlőtermesztés is folyt az uradalomban, már ugye nem nevezhető jó bortermő vidéknek. A 11 és 3 ezer akó bor, ami tényleg nagyon kevés, ebből 9-es fél akót ugye a helyi kocsmáros vett meg, a maradékot pedig a tisztartó kapta. Ugye akkor én említettem, Eszterházy Ferenc halálát követően az uradalom két részre oszlott. A csatornától keletre lévő rész Eszterházy. Eszterházy Imréjé lett, míg a csatornától nyugatra eső rész Eszterházy Dánielé, és itt jelzem meg, hogy ők ekkora mindketten nagykornak számítottak a születési koruk alapján. Egyszerűen arról van szó, hogy Eszterházy Imre részén édesanyja Berény Borbára gazdálkodott, ugyanis Eszterházy Imre a katonai karrierjének az építésével foglalatoskodott. Azonban Eszterházy Dániel komolyan megpróbált gazdálkodni a részére jutott területen. Aludjárás gazdálkodás kialakítására törekedett, ami jelentősebb munkaerőt igényelt volna. Azonban Sározon 1747-ben mindössze 11 családért 58 családtagra, tehát a megoldás mindenképpen betelepítés lett volna. Azonban az 1750-es évben megkezdett folyamat nem vezetett eredményre a mostóra körülmények miatt. A telepítés kudarcát látva Eszterházy Dániel 1755-ben adómentességet kért az új betelepülőknek a vármegyétől. És így a közgyűlés 3 szabad évet engedélyezett. A telepítés folyamat befejezését Eszterházy Dániel már nem érhette, és 1759-ben 36 éves korában elhunyt, és kiskorú örökösöket hagyott maga után, Nepomuki János, a későbbi Veszprémi főispánt, Veszprémi főispánt, valamint a gyerekkorba járt Dánielt. Egyébként két felesége volt, és a Nepomuki János az első feleségét született, a Dániel pedig a másodiktól. És akkor Nepomuki János gyámja Eszterházy Imre nyitrai püspök lett, majd annak 1763-ban bekövetett halálát követően Révai Antal választó püspök, a későbbi Rozsnyóiban nyitrai püspök. Viszont az árvák birtokait teljes egészében Eszterházy Imre kezelt 1760-tól, illetve hát tudjuk, hogy a megbízottja, mert ő ekkor javára zajlott ugye 7 éves háború. Tehát Eszterházy Imre nevébe Rád József járt el teljhatalmi megbízottként, aki Igen, aki 1761-ben 34 szerint ismert jobbágyal kötött telepítési szerződést. Ezt most nem szeretném részletezni, 2011-ben bemutattam publikálva is lett. Az a lényeg, hogy a telepítési szerződés 1763-ban lejárt, tehát abban lévő kedvezmények elvesztek, és ekkor új szerződést kötöttek a jobbágyokkal. Részletében szintén nem szeretném ismertetni, az említett okok miatt azonban mégis foglalkoznunk kell vele, mert ugyanis a pozsonyi anyagok kiegészítést találtam ezzel kapcsolatban, mégpedig a jobbágyok észrevételeit. Tehát a jobbágyok keresellették a 40 pozsonyi mérő alá való földet, ami szerintük a létrendtartáshoz is kevés volt, nem hogy az adók kifizetésére. Szerintük egy egész helyes gazdának minimum 80 mérő alá járt volna. A réteg nagyságát, ami 30-ről szélesség és 250-ről hosszúságú volt, elfogadták. A robottal kapcsolatban az egy nap igás, három napi gyalogat történő kiváltásra ellen is tiltakoztak, ugyanis a szomszéd birtokokon akkor már az egy nap helyett két napot alkalmaztak. Az uraság előírta a házak tégából és a kémények kőből történő építését, amit a sárosok ugyan elfogadtak, de megvalósítani nem tudták, és túlzott anyagi megterhelést jelentett volna számukra. Különösen érzékenyen érintette őket a birkatartás tilalma, ugyanis mindössze az egész falu számára maximum 1000 darab magyar juhfajta tartását engedélyezték, hogy ne legyen az uradalmi birkatartásnak konkurenciája, az ember korábbi nem jutott kok miatt. Ezek a birkák után a jobbágyok mindössze dézsmát szerettek volna fizetni, azonban az uraság minden 10 állat után 3 máriást is követelt. Ugye az erdőbe szükölködő sárosba Eszterházinra előírta a fűszvág telepítését, amit a helyiek elfogadtak ugyan, de azt szerették volna az uraság, hogy intézze, hogy a szomszédos seregési Dicsi uradalomból ingyen kapjanak fűszvakarót, vagy ha nem, akkor az uraság fizesse azt ki. További panaszként vetődött fel, hogy a roboton felül számtalan fuvart kellett végezniük, ami miatt a szekerek és a jószág is károsodni szokott, azonban ellenszolgáltatást azért soha nem kaptak. Illetve volt még egy panaszuk, hogy más településekhez hasonlóan feltájéig szerették volna a kocsmát üzemeltetni, mint a falu. A jobbágyok kérésére nem érkezett válasz, illetve nem maradt fenn, de valószínűleg nem érkezett válasz, ugyanis ezek a problémák az 5 esztendővel később elvezett úrbéri felmérés idején is fennálltak. Az urbárium viszont részben megoldást jelentett a sárosdiak panaszaira, legalábbis a robot és a fuvarozás, valamint a földtelep nagyság problematikáját tekintve. Eszterházy Imre, aki a birtokokat igazgatta, 1764-ben osztályegyességet kötött az eszterházi árvák képviselőjével. Ugye a sárosdi uradalom és a fehérvári palota fele, valami szerencsén húzta hatotta, összesen 2114 forintra volt értékelve. Mivel Eszterházy Imre 1760-tól minden birtok igazgatásának elvét állta, tehát itt nem csak sárosra kell gondolni, hanem az összes egyéb birtokra is, ezért megállapodta, hogy az 1764. év minden jövedelme a generális tévedtek. És hát közel 8000 forintnyi adósság is összegyűlött ekkorra, ezt is megosztották egymás között. Megegyeztek abban is, hogy sáros esetében egy földmérő által pontosan ki kell mérni a határokat. Ugye a csatorna választott alapvetően a két birtok részben. Eszterházy Imre még 1761-ben, ahogy ma már említve volt, 1100 forint ellenére mezővárosi jogot és vásártartás jogot intézett el Sárosnak, és úgy rendelkeztek, hogy amíg az árvák képviselői nem fizetik ki ennek az összegnek a felét, addig a vásártartás minden jövedelme Eszterházy Imrét illetik. Eszterházy Imre 1760 után további 4 évre árendálta Eszterházy Nepomuki János birtok részét. Ennek lejártát követően Eszterházy János dokumentumban Jánoskaként van emlegetve, érdekességként. Nem tudom, nem látszik nagyon. csak előtettem be így térképként. Szóval felajánlotta a további árendát, amit nagybátyja nem fogadott el, ugyanis szerintem nem érni meg neki. Erre fel Eszterházy Nepomuk János részéről is jött a panasz, illetve a képviselője részéről, hogy a gazdasági értetek olyan szinten leromlottak, hogy azok helyreállítása több száz forintba is belekerülhet. Ilyen előzmények ellenére 1776-ban a generális ismét árendába vette Nepomuk János birtok részét. Az 1776-ban megkötött kontraktus értelmében 1777 és 1783 között évi 700 aranyért vette be a birtokokat. Ugye először, amikor készítem el az előadást, úgy gondoltam, hogy én a Nepomuki János birtokrészre nem fog foglalkozni, ugyanis az nem réden, de mivel ilyen szinten birtokba, illetve árendába vette az Eszterházyba, ezért mindenki foglalkoznom kellett ezekkel a részekkel is. Nos, ismerjük a sárosi tisztartók neveit. Ugye elsőként említeném az intézőhöz illő nevű Korbács János nevét, amit az őt követő Magyar István, Csányi István, Szórát Ferencet, akik gyakorlatilag évente elkészítették és elküldték a minden részletre kiterjedő számadásokat, jelentéseket révén. Korbács János működésre egyébként egyéb dokumentumok is fennmaradtak. Annyit tudunk róla, hogy 1451-ben már biztosan Sáradon tevékenykedett, de azt megelőzően is ifjúkorától fogva Eszterházyra édesapjának Eszterházy Jánosnak a hűszolgálója volt. Ezt elismerve a generális nevébe Eszterházy Dániel 1755-ben az akkor már tisztes korban lévő tisztartónak engedélyezte, hogy Sárosban egy maximum 150 arany értékű házat pajtával listáról építhessen. Ezen belül 400 lépés széles, 500 lépés hosszú számtót is művelhetett az uradalmi kondíciók szerint. Mindig az adott évi vetések helyén, és 15 bogjáról szénátadó rétet is kapott, amit állattartást is engedélyeztek neki. Ezzel javadalva Korbács János élete végéig megillették, természetesen azzal a feltétel, hogy amíg ereje bírja, hülyen szolgálja az uraságot, halála esetén pedig özvegye és örökösei 7 esztendeig bírhatták volna ezeket a javakat. Azonban némiképp váratlanul 1766-ban Korbács János ezeket a javakat visszaadta az uraságnak. Ellentételként Eszterházy Imre a házér és egyéb gazdasági javakért 1000 rajnai forintot állapított meg, valamint az 50 sertésből álló kondájáért 278 forintot. Azonban az 1278 forint nem került teljes összegre kifizetés, mert egyéb hiányosságok miatt és azok levonás után 821 forintot kapott a volt tisztartó. Korbács lépését a következőképp indokolta. Mostani sorsom tekintén és magam állapotját másképpen és helyesebben kormányozni kívánván. Ez pontosan mit akart, nem tudjuk, de annyi biztos, hogy egy 1768-as dokumentumon a volt tisztartó már Eszterházy Dániel özvegyének szolgálatára tűnt fel. Tehát valószínűleg átment a...
Vagy egy kicsit majd
gyorsítani.
Már elmúlt.
Elront az idő. Jó, akkor nézzük a... uradalmi hierarchiát, tehát ugye érjen a tisztartóát, alatta a kasztnál, ugye ismerjük a konvencióit is, hogy az uradalmi tisztartó évi 100 forintot kapott, mi a kasztnál 65 forintot, plusz egyéb termékjáradékokat, ugye pénzeket a számtartó, itt a további alkalmazottak 1763-ban a lovász, a kocsis, a csikós, a gulyás, a kertész, a hajdó, a pajtakadda és a béresek. Idei munkákra, például aratásra, ezen szerződtek mi kellett munkásokat, a származási helyikről is vannak adataink. 1784-ben például 60 aratóra volt szükség, döntő részük sárosdi, de dolgoztak itt hornyákok, akik ugye a szlovákat nevezték Sárosdon így, valamint Csíkváriak, ugye azt szabadbatyán része, már nem létező település. Több haszonbérlete is volt ugye a településnek, de Korbács János részletes kimutatást készített a kezdetekről, valamint a betelepítés utáni állapotokról. Ez szerint ugye, akkor csak a konklúziót mondanám el, mikor oda került az uradalomnak, a 285 forint jött be haszonbérletekből, míg az 1760-as években az összeg már 1780 forintra rúgott. Csak összehasonlítás, mint említenének, hogy 1785-ben az árrendelő már 2665 forint bevételt említett. Jó, akkor összegezni nagyjából, hogy akkor a 1800 második fejében milyen gazdálkodási politikáról. Ugye az adottságokat kihasználva a mezőgazdaság mindkét ágazata szerepet kapott, de inkább az állattenyésztés dominált. Állattenyésztés, ugye a ló, szarvas, marhatenyésztés jelentősnek mutatta az állatlétszámok alapján, de ugye a legfontosabb, hogy már említettem, a fokozódó gyapjúigényhez igazodva a juhtartás bizonyult. A növénytermesztés terén ugye elsősorban a gabonaféléket vetettek, búza kétszeres áltozat, ugye a részben önfenntartás, a takarmánynak egy része értékesítése került. Ekkor már megjelent az uradalomban a kukorica, ami még talán nem sok helyen volt a 18. század második felében. A hagyományos fajták közül köles vetettek, még nem veszett ki. És akkor ezzel, hogy mi lett a vége? Eszterházy Imre 1792-ben elhalálozott, Sárolt, ugye nem ismerjük a végrendeletét, legalábbis így dokumentumban én nem láttam. Másodszor figyelme pár generálisnak a tulajdonegysára, és innentük kezdve, hogy a rédétől függetlenül került irányításra a birtok. Ő ugye 1880-ban elhunyt, és Eszterházy János könyve szerint puszta Sárolyban temették el, és családtagja közül ő volt az első, aki Sárolyban nyugszik. Özvegye Csáki Józsefa 1841-ig gazdálkodott a birtokon és csinosítgatta, majd a halálát követően az 1840-es években Eszterházy 5. László, ugye Eszterházy Imre generálisnak a unokája volt, letelepedett a családjával Sáron, és innentől kezdve beszélhetünk önálló Sárosdiáról. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen Bödő Istvánnak az előadását. Nyilván rengeteg adat áll rendelkezésre, amely szinte kívánja, hogy beszéljen róla. Majd a kötet, a tervezett megjelenő kötetben remélem, hogy mindenről szót ejthetünk.